kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Elsőként a héten elhunyt Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar költőre, íróra, Csukás Istvánra emlékezünk. Szakonyi Károly író, drámaíró, dramaturg nem csak pályatársa, de barátja is volt a nagy mesélőnek. Az Inforádiónak azt mondta, Csukás István költői oldalát elnyomta a népszerű gyerekirodalma, pedig abban a műfajban is jelentőset alkotott. Szakonyi Károlytól Dzsubák Tamás először azt kérdezte, hogy miként ismerkedett meg a neves íróval.
Ez a 50-es évek vége felé volt, amikor fiatal, zsovány és állástalan és sikert kereső íróként kávéházakba, szerkesztőségekbe találkoztunk. Akkor ismerte meg Pistát. Ő nem régiben jött fel Békéstarhosról, ahol egy ilyen tehetségkutató zenei kollégiumban volt, mert hegedűművésznek készült, és nagyon reményteljes növendék volt. De hát aztán följött Pestre a jogra, ott hagyta a jogot, aztán mert elindult az irodalmi életbe a tájékozódása. Vas István, Vörös Sándor és Hormos István fölkarolták, akkoriban ismertük meg egymást, én is akkoriban kezdtem megjelenni, és azóta végig egész mostanáig nagyon jó szoros barátságban voltunk. Pista tulajdonképpen egy költői zsenialitással indult neki az életnek, és ezt föl is fedezték, hogy milyen rendkívül jó költő, de a költészet ugye, mint tudjuk, azért olyan nagyon nem lehet megélni. Hormos István, aki a Móra kiadónál volt, azt mondta, hogy Pistán, írjál gyerekverseket. És elkezdett gyerekverseket írni, és a Móránál megjelentek ezek, és egyre jobban bele lendült a gyerekeknek szóló irodalomba, ami csodálatos, mert Pistának soha nem volt gyereke, de mégis annyira értette a gyerekek nyelvét, és annyira tudatosan figyelte is, hogy beszélnek, mint beszélnek, tulajdonképpen a gyerekkorát is fölidézve, borzasztó, zseniális humorral tudta megteremteni ezeket a teremtményeit. Pistának a meséibe a játékosok is, a játékos mesék is, és a színdarabjai is, amiket írt, azért mindig van valami olyan tanulság, ami nem direkt tanulság, de a gyerekeket azért mégis valamilyen elviszi.
Csukás Istvánt ugye legtöbben a meséjéről ismerik, ahogy ön is említette, de kiváló verses kötetei is vannak.
Igen, a leginkább persze, hogy ezt tette népszerűvé, mert ugye a gyerekek révén szinte, már mondom, generációkon keresztül megismerte az ország. De az ő költészete rendkívül jó. Az a fajta költészet, az a egyszerű nyelvű, és ugyanakkor a mégis valamiféle fantasztikus töltetű, mint a Szabó Lőrinci olyan hétköznapok csodáit megíró költészet. Mert Pista, ha látott egy gyümölcsfát vagy egy kutyát, nagyszerű verseket tudott írni róla, de nem ilyen kagyogó verseket, hanem valami olyan költészet jött ki mindenből, amit a világban látott. Szerette az életet, szerette a napot, szerette a szerelmet, és szerette a ételt. Tulajdonképpen rendkívül jó főző ember volt, nagyon sokszor részesülhetünk benne a pincepörköltjébe, amit kondérban főzött, hol itt, hol ott a nyaralókba, és azon kívül hát társasági ember volt, nagyon szerette a társaságot. Ember nem szabadult hajnal előtt tőle, hogy a évfélkor azt mondta valaki, hogy már menne haza, akkor azt mondtam mindig a Pista, de föl ugrálósak vagytok. Tulajdonképpen az utolsó mostani 80-as születésnapjait mindig a Kéli vendéglőbe ünnepeltük meg, meghívta a barátait, nagy társaságot, és rendkívül barátságos, szeretetre méltó ember volt.
Szakonyi Károly Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót, dramaturgot hallották. Kicsit mindig gyerek maradt, ezért értett jól a nyelvükön, mondta Csukás Istvánról szerzőtársa Sajdik Ferenc. A grafikus évtizedekig dolgozott együtt a meseíróval, közös munkájuk eredménye például Pompom vagy a Nagy Hoho Horgász című rajzfilm sorozat. Sajdik Ferenc az Inforádiónak azt mondta, félszavakból is értették egymást. Varga Mónika interjúja.
Egyelőre ott tartok, hogy el sem hiszem, hogy ez megtörtént a Pistával, és csak reménykedem, hogy mondjuk álmába elaludt, vagy valami ilyesféle. A közös munka, hát az érdekes módon zajlott le, mert néha találtam a postaládámba nagy borítékokat, amiben kézirat volt, és gyorsan csináld meg, azt mondja, meg két hét múlva le kell adni. Szóval ilyen volt a munkakapcsolat, de félszavakból értettük egymást. Nem volt probléma a Pistának a szövegeire rajzolni. Benne volt valami humanizmussal kevert humor. Nagyon ritka fajta ember volt, én őt tartottam igazi humanistának. Egyszer lemondott egy munkát azért, hogy hadd éljen más is. Na most ezt én az életben senki mástól még nem hallottam. Szóval ez volt neki a mentalitása.
És egyből ugyanarra gondoltak? Tehát ön mondjuk megrajzolt valamit, elkészített egy figurát. Akkor sosem volt az, hogy azt mondta, hogy én nem így képzeltem?
Nem volt. Egyszer volt kifogásom a horgásznál, amikor megírta a horgászt, hogy azt mondja, föltűzi a kukacot a horogra, és hát akkor kitaláltuk, inkább legyen főkukac, mondtam, mert akkor szépen tanuljon meg rajzolni, és akkor ő rajzolja, hogy főtűz, és fröcsög a vér a kukacból. Szóval ez az egy dolog volt, amiben ellent mondtam neki, ő soha nem mondott ellent a rajzaimra.
Talán Csukás István volt az első, aki kimondta, hogy mennyire fontos a mese a gyerekeknek, és hogy ez egy ugyanolyan rangú műfaj, mint bármelyik másik irodalmi műfaj.
Teljesen igaza volt neki, és mindig csodálkoztam, hogy mennyire érti a gyerekeket, és közben neki nem volt gyereke. De ahányszor mentem hozzájuk, a házból vagy egy gyerek volt, vagy kettő, szóval nem volt az utóbbi időben se elhagyatva, mert nagyon jó szomszédai voltak.
Ő gyerek maradt egy kicsit, ezért volt meg ez a közös nyelv a gyerekekkel?
Én azért gondolkoztam, hogy csak egy gyerek tud meséket írni, nem? A gyerek gondolkozású felnőtt. Ugyanez volt a Lázár Ervinnel. Másképp nem tud olyanokat kitalálni.
Sajdik Ferenc grafikust hallották. Jordán Tamást választották a Nemzet színészévé a cím eddigi birtokosai. A Kossuth és Jászai Mari díjas színész rendező az Inforádiónak elmondta, nagy megtiszteltetésnek és boldogságnak tartja az elismerést. Dzsubák Tamás kérdezte Jordán Tamást.
Nagyon nagy dolog. A színész szakma most ezen belül a Krémliét értik. A 11 nemzet színésze, azok döntik el, hogy a sajnálatosan elhunyt Andorai Péter helyére ki legyen. Hát ők döntötték úgy, hogy én léphetek a helyére.
Mit jelent önnek ez a cím?
Hát nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy öröm. Hát amiket lehet gondolni, mindazt én gondolom róla. Hát nagyon boldog vagyok.
Művész úr, a színházigazgatás mellett színészként is aktív. Ez miért fontos önnek?
Hát alapjában véve, én még csak nem is színész vagyok, hanem földmérő mérnök, abból lett színész, és hát ezért a színészetet én 50 éve művelem, hát az az alaptevékenységem, amellett, hogy én igazgatok, és ez nem jelenti azt, hogy a színészi ambícióim azok megszűntek.
Jordán Tamást, a Nemzet színészét, Kossuth és Jászai Mari díjas színészt, rendezőt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját hallották. Ordas Lajos mártír sorsú evangélikus püspök életéről és munkásságáról nyílt vándorkiállítást a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A tárlatról és Ordas Lajos egyház történeti szerepéről Rozgonyi Ádám kérdezte Fabinyi Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét.
Ordas Lajos emblematikus személyisége, egyház vezetője az evangélikus egyháznak. 1945-ben, vagyis éppen 75 évvel ezelőtt választották püspöknek, azonban püspöki tisztét mindössze néhány évig tudta gyakorolni, mert 48-ban letartóztatták koholt vádak alapján, egy egészen megalázó módon valuta bűncselekmény miatt, mintha egy kis stílus ikasztó lett volna, fogták perbe, és ítélték el koncepciós per keretében. Ugye ez annak az időszaka, amikor a Mindszenti pert is már előkészítették, illetve lefolytatták, és szokták Ordas Lajost a katolikus Mindszentivel, illetve a református Ravasz Lászlóval párhuzamba állítani. Valóban volt köztük sok hasonlóság, de persze teológiai szempontból sok eltérés is. Az biztos, hogy a börtönbüntetését Szegeden, illetve Vácott töltötte, és magánzárkában volt legmegalázóbb, legfájdalmasabb, talán az volt a számára, hogy külső állami, kommunista állami nyomáslás, a saját egyháza is megvonta tőle a bizalmat, arra hivatkozva, hogy nem tudja a tisztét gyakorolni, és ezért egy nem szabad tárgyalás keretében, ahol persze jelen sem volt, megfosztották őt a püspöki tisztétől. És később aztán rehabilitálták az 56-os forradalom lendületében, és akkor vissza is tudott térni 56 október 31-én már a Deák téren a püspöki székhelyen prédikált, miután előzőleg néhány nappal már Budahegyvidéken ismét püspöki szolgálatot tudott betölteni. Azonban 1958-ban a visszarendeződés idején másodszor is megfosztották a püspöki tisztétől, ekkor már nem börtönözték be, hanem házi őrizetben tartották. Tehát a 70-es években bekövetkezett haláláig mindössze 4-5 évet tudta igazából a püspöki tisztét gyakorolni. Ezzel együtt 75 év után is úgy emlékszik, emlékszünk vissza ő rá, mint a helytállás megtestesítőjére, aki már a náci diktatúra idején is, de később a kommunista diktatúra idején is helytállt.
Az evangélikus püspök hányattatott életútját hogyan mutatja be a tárlat?
Kelemen Gábor grafikus történész keresett meg minket, aki már több ilyen vándorkiállítást egyebek mellett az említett Ravasz Lászlóról is készített, hogy úgynevezett molinók segítségével mutathatná be ez a kiállítás ordas életét, vagyis könnyen hordozható, könnyen felállítható módon egy-egy intézménybe mennénk vele. A tervek szerint a fasorból majd más intézményekbe, más iskolákba és gyülekezetekbe is megy, és itt mindig egy rövid életrajzot is bemutatunk, és máshova is szeretnénk ezt a kiállítást vinni, hiszen a molinókat könnyű szállítani, és azt szeretnénk, hogy így az iskolákat, az egyházközségeket, a különböző intézményeket meg tudnánk ismertetni Hordas Lajos életével, és ennek a korszaknak a történéseivel, éppen most a kommunizmus áldozatainak emléknapján és ahhoz kötődő időszakban ez különösen is aktuális lehet.
Fabinyi Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.